2020. március 31-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székemustár és az Eszter Erdély Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából hamarosan gazda híreket mondunk. A marketinggel majdnem mindent eladnak nekünk, és legtöbbször gondolkodás nélkül elhisszük, amit mondanak. Macalik Ernő csikkarszfalvi biológussal a gyógynövények mellett többek között erről is beszélgetünk.
Fogyasztói társadalom azért működhet, mert ráveszik az embereket, hogy fogyasszanak mértéktelenül, ne gondolatlanul. Sajnos ennek áldozatul esünk nagyon sokan.
Majd a március végén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. Néhészkedő hallgatóink bizonyára már átnézték a méhkaptárakat, és készülnek az új szezonra. A Gazda Élet mikrofonjával a Korondi dr. Tófalvi Melinda méhésznél jártunk.
Van olyan, hogyha nagyobb a hullás, akkor eltorlaszolja a kiárót, nem tudnak kijönni, és akkor az ilyen családnak viszont lehet, hogy volna a legfontosabb, hogy kijöhessen, mikor egy kicsit meleg van.
Ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Gazdahíreket mondunk.
A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Minisztériumtól kapott tájékoztató szerint a növénytermesztésben, állattenyésztésben, méhészetben, élelmiszeriparban dolgozó gazdák folytathatják a munkát, betartva a COVID-19 terjedésének megelőzésére hozott rendeletek előírásait. Az Agrártárca azt javasolja, hogy a mezőgazdaságban dolgozók töltsék ki azt a saját felelősségre tett nyilatkozatot, amivel igazolni tudják lakóhelyük és munkahelyük közötti mozgásukat. A mezőgazdaság terén működő munkaadó úgy szintén kibocsáthat alkalmazottai számára egy olyan igazolást, amely bizonyítja, hogy a munkavégző növénytermesztésben, állattenyésztésben, méhészetben vagy élelmiszeriparban dolgozik. Engedélyezi a tagállamoknak az idei területalapú támogatásigénylési kampány meghosszabbítását az Európai Bizottság. A tagállamok a május 15-én lejáró támogatáskérelmezési időszakot, ha akarják és szükségesnek találják, egy hónappal június 15-éig tolhatják ki. A bizottság szerint az engedményre a koronavírus miatt kialakult súlyos és példátlan járványtani helyzet miatt van szükség. Épp ezért rugalmasságra kérik a nemzeti kormányokat a gazdálkodókra vonatkozó intézkedések esetében is. Az idei egységes területalapú és állattenyésztési támogatási kérelmek fogadását egyelőre április 6-áig felfüggesztette a mezőgazdasági intervenciós és kifizetési ügynökség. A fennálló járványveszély miatt a Mezőgazdasági Minisztérium és a vidéki beruházásokat kifizető ügynökség úgy döntött, hogy meghatározatlan időre elhalasztja a pályázatok kiírását. Ennek értelmében elhalasztják a kiírást a fiatal gazdák támogatásánál a 6.1-es intézkedés, melynek keretösszege 42,7 millió euró, a hegyvidéki kisvágóhidak és húsfeldolgozók létesítésének támogatásánál ez a 4.2-es intézkedés, itt 6,9 millió euró van. Az öntözőrendszereket célzó kiírásnál a 4.3-as intézkedés 43,2 millió euró, a természeti katasztrófák okozta károkat enyhíteni, illetve a mezőgazdasági termőképességet visszaállítani hivatott támogatásnál ez az 5.1-es és 5.2-es intézkedés 13, illetve 3,7 millió euró, valamint a növénytermesztés és állattenyésztés biztosítási díjainak visszaigénylését lehetővé tevő 17.1-es intézkedésnél, melynek keretösszege 39,3 millió euró. Nem lesz fennakadás a pályázati pénzek kifizetésénél, elszámolásánál. Adrián Orosz agrárminiszter jóváhagyásával jelent meg egy miniszteri rendelet, amely a pályázatok lebonyolítását és kifizetését szabályozza ebben az új helyzetben. A kapott rendelkezések értelmében a részletkifizetéseknél a terepen történő ellenőrzés elmarad, a végső elszámolási részletnél, ahol ugyancsak kötelező a terepen történő ellenőrzés, azt továbbra is elvégzik. Abban az esetben, ha a pályázó községében egyetlen megbetegedést is jelentettek, a megyei hivatal vezetőjének beleegyezésével a terepellenőrzés halasztható. A helyszínen való ellenőrzés nem marad el, azt a megyei vidékfejlesztési hivatal munkatársai a járványhelyzet után ejtik majd meg, abban az úgynevezett követési időben, amely a pályázat típusától függően 3-5 éves időszak lehet. Idén is támogatják a fokhagyma termesztését, ezek értelmében a fokhagymát a július 1-november 20-a közötti időszakban kell értékesíteni, az eladást bizonyító iratokat pedig legkésőbb november 27-éig kell iktatni. A lakosságnak eladandó fokhagyma minőségi mutatóinak követhetőségéért a termelőknek nyilvántartást kell vezetniük a növényvédelmi kezelésekről, a nyilvántartást a növényegészségügyi szakhatóság ellenőrzi. A fokhagyma termesztésére használt területeket be kell vezetni a mezőgazdasági regiszterekbe, ezt a termesztőknek igazolniuk kell. A megyei mezőgazdasági igazgatóságok szakemberei a betakarítás előtt ellenőrzik a kultúrákat, felértékelik a termés mennyiségét. Az inspekciós és ellenőrzési eljárásokat az Agrártárca felügyelői végzik a rendelet megjelenését követő legtöbb 10 napon belüli kezdéssel. A támogatást igényelhetik termelőkönyvvel rendelkező fizikai személyek, engedélyezett magánszemélyek, egyéni és családi vállalkozások, jogi személyiségű agrártermelők. Ahhoz, hogy a támogatást igénybe vehessék, a gazdák legkevesebb 3000 négyzetméteren kell fokhagymát termesszenek, s 10 négyzetméterenként 3 kilós termésmennyiséget kell elérjenek. A támogatás értéke 3000 euró hektáronként, a kéréseket legkésőbb május 15-éig kell iktatni. Idén a fokhagyma termesztés támogatására 1,57 millió eurót szánnak. Egyes gépkereskedők nem tudják szállítani a Proekonomika Alapítvány támogatásával mezőgazdasági gépeket vásárló gazdáknak a leszerződött eszközöket. Erdővidékre 24 traktor, 50-60 mezőgazdasági gép kellene érkezzen, köztük szálastakarmánykészítők, talajelőkészítők, vegyszerkiszórók, gyümölcsösök létesítéséhez használt eszközök és egyebek. Mivel a járványhelyzet miatt a külföldi partnerek beszállítók közül sokan felfüggesztették a munkát, máshol csökkentett kapacitással működnek, és egyre nagyobb gondot okoz a szállítás megszervezése is, a megrendeléseket egyelőre nem tudják teljesíteni. Amint megoldódik ez a probléma, azonnal szállítják a szerződött gépeket. Ezek voltak gazdahíreink, hamarosan Macalik Ernő csikkarcfalvi biológussal beszélgetünk, előtte viszont Csiszér Anna énekel Kísér a Hargita népi együttes.
Mikrofonunk előtt Macalik Ernő, csikarcfalvi biológus. Ebben a periódusban melyik gyógynövény az, ami nagyobb figyelmet igényel, tanár úr?
Tavasszal, már a holvadás után, amikor a gyógynövénynek a föld feletti része megjelenik, és annak történetesen a gyökerét kell gyűjteni, ez a legoptimálisabb idő. Illetve a késő ősz, amikor már a föld feletti része megjelent a növénynek, tehát megismerem, akkor a legjobb gyűjteni, mert a legtöbb a hatóanyag a gyökérben. A gyökereket azért úgy széles körben nem igen használják, az inkább szakembereknek a dolga, de megjelenik a csalán. Na most itt a csalán nem csak gyógynövény, mert élelmiszernövény is, ezt nem szabad elfelejteni. És akkor élelmiszernövény, amikor még csak van 3-4-5 cent is, az a zsenke. Az az igazi, egy nagyon jó, úgymond primör zöldség, ami mindenkinek a rendelkezésére áll, ingyen és bérmentve. Nagyon egészséges, nagyon ajánlatos mindenki számára, hogy fogyassza. Erről csak jókat lehet mondani. Valamikor ez divat volt, azt mondták, hogy a szegények eledele. Hát bárhogy akkor az volt, de mindenkinek javalt, tehát a gazdag embernek is éppen olyan jót tesz az egészségére, mint a szegénynek.
Ugyanezt mondták a versengő salátára is.
Jaj, de mennyire a versengő salát, ami egyébként a saláta boglárka a növénytanban, de nagyon szép ez a név, nekem annyira tetszik, én is valamikor szovátán hallottam ezt, versengő saláta, gyönyörű csengő név. Hát ennek a fényes kicsi leveleit gyűjtjük be, nem túl szapora a gyűjtése, ugye bár, de ahol van, ott rengeteg van, egész területeket beborít, és csak össze lehet szedni elég hamar valamennyit. Most ezt többféleképpen készítik el, hát öntött salátaként van, levesekbe teszik. Persze azért jó, hogyha abban a levesben azért van valami más is, ami konszisztensebb. Megint csak ugyanazt mondom, hogy egy ilyen primör.
Én tojásosan is ettem, és Pergely szalonnával is ettem, de a Pergely szalonnával isteni.
Jaj, hát az természetes, csak én nem akartam ezt mindjárt. Amikor mondtam, hogy valami más is kell, mert nyilván erre gondoltam, egy kicsi ecetet is szoktak tenni, hogy egy picit legyen, hogy van. Igen.
Régebben a gyermek láncfüvet is fogyasztották, azt valamiért már elég sokan elfelejtettük, de ennek is jótékony hatása van a szervezetünkre.
Mindenképp, csak valószínűleg, hogy azért ment ki a divatból, mert nem tudják, hogy mikor kell leszedni. Tehát amikor egészen zsenget, tehát azt mondanám, hogy egy olyan 4 centi hosszú az a kicsi levél, és ha hideg van, akkor meg egy kicsit olyan vörös árnyalata is van. Na, azt kell szedni, mert az még nem olyan keserű, a nagyobb levelek nagyon keserűek, és azért nem élvezhetőek. De most ezek a zsenge levelekből lehet sok mindent készíteni. Hát ha szabad elmondanék egy ilyen receptet, nem én találtam ki, lehet, más is csinálja, de van egy ilyen, hogy egész picit megfonyasztva, de még nyersen is lehet hagyni, majonézbe tenni, és reszel diót, vagy őröl diót, és ebből egy ilyen pasztaszerű anyagot összehozni. Nagyon kellemes íze van. Most hencegem azt, hogy közben baráti társaságban is volt, amikor elvarázsoltam a társaságot egy ilyennel. Nem is hisztik el sokan, hogy ez milyen jó lehet. De mondom csak, amikor nagyon zsenge, meg később akkor már nem élvezhető.
Ilyenkor ebben az időszakban nagyon hivatkozunk a tavaszi fáradtságra, hogy kimerültek vagyunk, hogy lemerültek vagyunk. Ilyenkor gondolom, hogy bizonyos teakeverékek is segíthetnek rajtunk. Mit tudunk ajánlani? Milyen teakeveréket?
Igen, hát ezek az úgynevezett roboráló hatású teák, mert van, aki szimulálja, de egy tény, hogy létezik egy ilyen tavaszi fizikai gyöngeség, és szívesebben leülünk, szívesebben alszunk, szívesebben nem dolgoznánk semmit. Na most hát azért csodát nem lehet művelni, mert itt az akaraterőnek azért mégiscsak egy fontos szerepe van, a napfürdőzésnek is szerepe van, többet lenni a levegőn, és hogyha már a tejázásról van szó, hát azért senki ne várjon nagy csodát. A csalántáját itt is megemlíteném, itt már lehet nyilván a kifejlettebb 10-20 centi magas csalánból, a levelekből főzni egy teját. Ezt lehet nagy mennyiségben is, mert ennek semmi káros mellékhatása nincs. Úgynevezett tisztító hatása is van, tehát egy kicsit ugye meglöki a vesét, a májat is, hogy szabaduljon bizonyos toxinoktól. Az is egy olyan vitatott dolog, hogy mennyi toxin halmozódik, ebben nem menjünk bele, de mindenképp jótékony hatása van. A tavalyi gyűjtésből, hogyha még van hercseri bogyónk, nem a C-vitaminért, mert abban már C-vitamin nem nagyon van, de egy kellemes üdítő savanykás teját lehet belőle készíteni, ami hidegen is fogyasztható. Aztán a könyvek még sok mindent írnak, hát lényegében mondják a málna levére is, hogy ennek is van egy ilyen kellemes íze mindenképp van, és hogy van egy ilyen élénkítő hatása. Na de azért én nem hagynám el a fekete teja, vagy a zöld teja, tehát a kínai teja. Ebben ugye vannak a koffein, a teobromin és a teofilin, ezek olyan alkalődők, amelyek élénkítenek. Hát a koffeinről tudjuk. Itt az a különbség a kávé és a teja között, hogy a tejában ez a két-három alkaloida lassabban szabadul fel, és a hatása több ideig tart. Tehát, hogy megiszom mondjuk jó angol szokás szerint az 5 órai tejámat, akkor azért még az agyam még este 10-kor is úgy élénkebb, mint hogyha nem ittam volna. A kávénak is megvan ez a hatása, de hirtelen ugye szívódik fel a koffein, és az élénkítő hatás nem tart a hosszú ideig. Tehát én azért ezt is javasolnám, nem csak tavasszal, máskor is, amikor olyan bágyadtak vagyunk, levertek fizikailag, nem árt egy kicsi ilyen dopping, mert ez nem ártalmas.
Lehet, hogy régebben is volt sok ilyen megmondó ember, de manapság gombamód szaporodnak körülöttünk az olyanok, akik bióval, meg egészségessel, meg nem tudom milyen címszavakkal adnak el dolgokat, aztán végül kiderül, hogy még sincsen igazuk. Mennyire hihetünk a szemünknek, tanár úr, hogyha látunk valami hasonlót, hogy ez ettől egészséges, így takarítja a salakanyagot, úgy védi a májunkat, vagy inkább a jó bevált módszereket részesítsük előnyben?
Biológus vagyok, a biológia az természettudomány. Ott azért mégis van egy olyasmi, hogy amit bizonyítunk, az létezik, amit nem bizonyíthattunk, vagy nem bizonyítottunk, meg esetleg létezik, de az nem biztos. Tehát valamiről feltételezni, az lehet, de az nem biztos, hogy az úgy van. Tehát azért én ezeket a készítményeket, amiből annyi van, hogy már áttekinthetetlen, azokat azért mindig úgy kételkedve fogom. Megnézem az összetételét, és akkor látom, hogy valami, mit tudom én, kínai csodanövény, lehet, hogy az, de még a neve sincs feltüntetve egy olyan nyelve, hogy én azt megértsem, akkor azt azért én nem ajánlanám, és nem is fogyasztom. Tehát itt persze a marketing, az üzlet az, ami ugye meghatározza a dolgokat, és ott mi a cél, hogy minél többet eladni, tehát át kell verni a fogyasztót.
Nem bosszantja a biológust, hogy milyen olcsó trükkel lehet átverni az embereket?
Engem nem ez bosszant, hanem roppant fájlalom azt, hogy miért van az a hatalmas embertömeg, amelyiket át lehet verni. Mert ha nem lenne itt átverni, akkor ezek a termékek nem léteznének. De ez mindenütt így van, hogy ha nincs rá kereslet, akkor a fogyasztói társadalom azért működhet, mert ráveszik az embereket, hogy fogyasszanak mértéktelenül, meggondolatlanul. Sajnos ennek áldozatul esünk nagyon sokan. És azt már annyiszor elmondtam, az nekem viszont nagyon fájdalmas, hogy annyi lehetőség van arra, hogy ismereteket szerzünk, de eredeti, tehát tudományos alapú ismeretekhez hozzá lehet jutni. És nem az internetről, ahol a feltett anyagoknak egyszerűen nincs egy szerzője, akkor az engem nem érdekel, mert az azt jelenti, hogy azért nem vállal valaki felelősséget. Vannak szakkönyvek, és azt vegyük, és nézzük meg, és legyen türelmünk, mikor kimenjünk, nem az, hogy jaj, milyen nehéz, Istenem. Hát annak idején, mikor tanítottam, olyan sok növényt, nevet ismertek a gyermekek, hogy az a meglepő, és most, ha megnézem, hát az a síralmas, pedig sokkal nagyobbak a lehetőségek. Hát akkor még fehér-fekete rajzok alapján tudott esetleg meghatározni egy növényt, hogyha akarta. Én annak idején, mit tudom én, Szántusz János, egykori nagyon kedves tanáromnak a könyvét lapozgatva a természet kalendáriumát, hát ottan fehér-fekete rajzocskák voltak, és hogy azt milyen szeretettel forgattam, és mikor megtaláltam egy növényt, hogy az mekkora siker volt. És most olyan albumok vannak, hogy az embernek megáll az olyan csodálatos rajzokkal, fotókkal, de úgy látszik, hogy van itt egy ilyen fordított arány, hogy akkor már nem érdekel annyira, és az információ áradat is ugye nagyon bejátszik arra, hogy ne úgy érdeklődjünk a dolgokról is, de úgy szerezünk tudást, ahogy kellene.
Elhangzott interjúnk Macalik Ernő csikkarszfalvi biológussal készült. Ebben a periódusban fordítsunk gondot mély családjainkra, vásároljunk egészséges helyi termékeket. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Nem is másik olyan nincs, nem is volt, nem is lesz a sifoné.
Cseh Judit és Madaras Gábor énekelt, a következő percekben néhány március végén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
Burgonya ültetésre olyan területet válasszunk, amelyen az előző 4 évben nem termesztettünk burgonyát, de rokon növényeit, paradicsomot, paprikát, vinetát, sőt dohányt sem, mert ilyenkor a károsítók fertőzésének, kártételének veszélye megnövekszik. Kerüljük ezek szomszédságát is. Mélyfekvésű víznyomásos táblát ne jelöljünk ki ültetés céljára, mert ezeken a baktériumos betegségek fokozott fertőzésére számíthatunk. Az ültetésre kiválasztott területen mintagödör ásásával állapítsuk meg a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek egyet számát. Ha négyzetméterenként 1 pajort vagy 2 drótférget találunk, érdemes a talajt fertőtlenítenünk. Erre a célra diazinon hatóanyagú készítményt használhatunk az ültetés előtt az egész területre kiszórva, vagy ültetéssel egy időben sorkezelésként. Ilyenkor ügyeljünk arra, hogy a kiszórt granulátum ne érintkezzen a gumóval. Kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt elhúzódhat a borsó kelése, illetve kezdeti fejlődése. Ilyenkor szükségessé válhat a csipkéző barkok kártételének megelőzése. A kis növénykék levelének félkör alakú megrágása, kicsipkézettsége jelzi jelenlétüket. Ha négyzetméterenként 10 bogárnál többet találunk, indokolt, benszúltabb hatóanyagú szerrel védekeznünk. A murok kelése idején diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítő szerrel kezeljük a sorokat, ha erre cserebogárpajorok, drótférgek előfordulása miatt szükség van. A kiutatás után öntözzük be a területet. A védekezés egyúttal a sárgarépa légy ellen is hatásos. Az LR termesztésre kijelölt területen is mérjük fel a talajlakó kártevők mennyiségét, szükség esetén fertőtlenítsük ezt a talajt is. Az almafák esetében zöldbimbós állapotban védekezésünk alapját a lisztharmat és a varasodás elleni kombinált permetezés képezze. Varasodás ellen használjunk még rézoxiklorid vagy a kombinált hatóanyagú gombaölő szereket, de ez az utolsó időpont, hogy almafáink kezelésére szóba jöhetnek. Használatuk a későbbiek folyamán perzselés veszélyével jár, nem csak lombkárosodást, hanem gyümölcsperzselést is okozhatnak. Helyettük már most is inkább a szerves kontakthatású gombaölő szerek közül válasszunk. Ez a permetezés egyúttal a monilinia ellen is hatásos. Lisztharmat ellen most is kontakthatású, kén vagy dinokap hatóanyagú szert tegyünk a permetlébe. A körténél fehérbimbós állapotban fokozódik a varasodás elleni védekezés jelentősége. A korokozó még mindig főleg a telelő micéliumokon képződött konidium segítségével fertőzi a leveleket, bimbókat, de már megkezdődhet a lehullott leveleken képződő ivaros szaporító képleteinek kiszóródása is. Ilyenkor a gyümölcskezdemény károsodásának megelőzése is fontos feladatunk. A védekezésre a szerves kontakthatású készítményt használjuk. A permetezés a körte mikroszferellás levélfoltosságának, levél és a monilinia virágfertőzésének megelőzésére is hatásos. Szükség esetén most kell a körte gyümölcsdarás kártételét megelőzni. Ilyenkor a rajzó imágókat tudjuk elpusztítani valamelyik rövid hatástartalmú piretroid készítménnyel. Ez egyúttal a rajzó aknázó molyok és a körte levél bolha ellen is hatásos.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. A kolbász és a nyári típusú szalámi nagyon szépen vékonyra szeletelhető otthon is, ha egy kis időre a fagyasztóba tesszük szeletelés előtt. A házilag készített majonéz duplájára szaporítható, ha keverés közben az olaj mellett kevés citromos vizet is adagolunk hozzá. Könnyebb is lesz ezzel a módszerrel. Fagyiskanállal is lehet készíteni zsemlegombócot, grízgombócot, fasírtot és kitűnő a rizs esztétikus formázására is. Ha valamelyik ételünk ehetetlenül csípősre sikerült, tegyünk bele egészben egy meghámozott almát. Ha a hagymát kis időre hűtőszekrénybe tesszük, nem fogja csípni a szemünket aprításkor.
most mondd meg, ne járjak utánad. De én azért nem sírok utánad éjjel, nyugodtan a világon. Ha nem szeretsz, most mondd meg, ne járjak utánad.
Mikrofonunkkal dr. Tófalvi Melindánál járunk Korondon. Milyen volt a tél a méhek szempontjából? Mert elég enyhe volt, ez jót tett a méh populációnak, vagy meg fogjuk sínleni?
Kíváncsiak vagyunk még mi is. Tulajdonképpen ilyen teleken a legapróbb rajocskák is, meg tartalékcsaládok is kiszoktak telelni. Ami a méheket zavarja, amikor nagyon ingadozik a hőmérséklet, tehát ilyen mínusz 20, plusz 20, vagy plusz 10 között szaladgál, az a legkárosabb a méheknek. Olyan szempontból jó volt, hogy minden hónapban kijöttek. Tehát decemberben is kiártak, már januárban is kiártak. Ami egy kicsit úgy láttam, hogy a méheket megviselte, de ez az utóbbi időben így van, ez a hosszú-hosszú meleg ősz. Néhol nagyon nehezen maradt abba a fiasítás, vagy abba maradt, és akkor újra kezdték. Ez elhasználja a méheket, mintha elvonnának szegények bolondulva, hogy most már mély nincs tél, vagy hideg, meg ugye vannak betegségeik, amiknek kedvez ez a meleg időjárás. Ami kicsit szomorú az, hogy már ősszel nagyon sok húlás volt. Ugye ez régebb nem volt jellemző, mert úgy is mondták, hogy a pipéket ősszel, a méheket tavasszal. Ősszel mind szépen bementek a télbe, csak tavasszal esetleg voltak veszteségek. Most sajnos már az ősszel nagyon sokan jeleztek veszteségeket, és ami jövő évre nézve engem még aggaszt, az inkább az, hogy úgy tűnik, hogy nagyon szárosság van. És akkor a virágok, ugye? Virágok, méhek, ők együtt vannak, egymás nélkül nincsenek. Minden, ami a növényzetet sújtja, az a méheken cseng le.
Most mire figyeljenek oda a méhészek? Mi a sürgős tennivaló a kaptárok körül?
2-3 dolgot tudnék most ajánlani. Az első, hogy nézni, hát mindenki tudja, hogy telelte be az élelem készletek szempontjából, de az is lehet, hogy van elég élelem, csak nem jó helyen van. Mert most már a nő a fényóra, ismét kezdnek petézni az anyák, és a fiasítást nem hagyják ott a méhek, és lehet, hogy az oldalsó keretben van sok méz, de már nem férnek hozzá, hogyha lehűl az idő. Ilyenkor jó egy lepényt föléje tenni, hogy amikor esetleg 2-3 napra vagy egy hétre is hidegebb van, nem tudnak oldalról beszedni ebből a tartalékból, akkor is legyen elérhető élelem. Tehát ezt biztonságból is lehet tenni, nem csak azért, mert hogy nincsen. Ha még nem takartunk, mert ősszel azért úgy húzzuk a takarást, hogy érezzék, hogy hideg van, hogy hagyják abba a fiasítást, hogy húzódjanak össze, akkor most már mindenképpen a felülről való takarás az nagyon fontos, ugye a fiasítás indul, a hőmérséklet a kaptárba is 25 fokról, mert azon telel, mikor nincsen fiasítása, már 35 fokra visszaáll, és akkor ezzel tudunk segíteni, hogyha felülről a takarást biztosítsuk, de arra is kell figyelni, hogy a fiasítással ugye a pára, a víz, körforgás is felélénkül, és ne legyen kondensz. Jó az olyan takaróanyagok, amik beszívják, majd fokozatosan adják le a nedvességet, vagy visszahajtani a nájlont, vagy az ilyen más szigetelő anyagot. Még arra is figyelni kell ilyenkor, hogy most már kezd hullás lenni, tehát az áttelelő méhektől megyünk bele, aztán lassan-lassan a nemzedékváltásba. Ugye április a legkritikusabb a méheknek ebből a szempontból. Van olyan, hogyha nagyobb a hullás, akkor eltorlaszolja a kiárót, nem tudnak kijönni, és akkor az ilyen családnak viszont lehet, hogy volna a legfontosabb, hogy kijöhessen, mikor egy kicsit meleg van.
Vadállatok, például medve, azt támadta télen a méheket?
Hát az ősszel nagyon igen, mindenhol jelen volt, és nagyon megharcoltunk, de most a télen nem. Nem hallottam más méhészektől sem. Kicsit későn, de talán mégis elcsendesedtek ők is, mert sem az utakon, sem a méhészetünk körül tényleg 4 telephelyünk van, és az ősszel abból 3 helyen rendszeresen akart tiszteletét tenni. Villanypásztorokkal is egyre nehezebben érvényesülünk, meg kártát, meg mindent latba vetettünk.
Említette a betegségeket, lehet-e védekezni a betegségek ellen?
Hogy lehet-e védekezni? Hát sajnos, hogy kell. A méhecske az egy elég rusztikus kis lény. Szoktam mondani, hogy egyáltalán házi állat-e, hogy mennyire függ az embertől, mert maga keresi az élelmét, maga építi a fészkét, vagy a raj az meg tud élni az emberi hajlék nélkül is, vagy azon kívül is. A párzása is még független. Viszont függővé tettük, igen, az egészségvédelme szempontjából, ugye ilyen globalizációnak köszönhető betegségek, behurcolt korokozók, meg élősködők, amikkel ők itt nem éltek együtt, ahogy kell évszázadokat, és akkor nincs meg a természetes tudásvédelmi rendszerük. Ilyen esetekben nagyon kiszolgáltatottak, és az a baj, vagy mit tudom, végülis ez is egy lehetőség, hogy nekünk csak a kemikáliára van eszünk, vagy tehetségünk, vagy hajlandóságunk, most bocsánat, mert tudom, hogy ez is nagy tudás, még rengeteg munka, és tényleg úgy van, hogy időt kell nyerni, és hogy ez mennyire igaz, mikor ez a biós mozgalom indult, mi azonnal hurrá biósok lenni. Pontosan egy ilyen globalizált betegség, a varroa atka, ez egy élősködő, és ezzel szemben védtelenek voltak a méhek. És azt a szert, amit ellene lehetett használni, kapni, az egy ideg méreg, amit ráz hatóanyagú, nem szabad bioméhészetekbe alkalmazni, és mi nagy lelkesen akkor azt nem is alkalmaztuk, és akkor egy ilyen negyedik év után a családoknak fele elpusztult. És akkor úgy álltunk az udvaron, a sok üres kaptárt összehordtuk, és most néztük, hogy sírjunk, hát ilyenkor az emberek szesebben azt csinálná, és akkor mondtuk, na mindegy, mi ezt tudjuk, és akkor azt mondtam, hogy bio, nem bio, egyszer mély kell. Hogy legyen, ami aztán valamikor bio legyen. Mert hogy nem nagyon volt alternatíva. Tehát a szándék és az akarat és az elmélet megvolt, de nem tudtuk gyakorlatba azt megvalósítani. Most elmondhatom, hogy tényleg látszik, hogy eltelt azóta egy 20 év, és dolgoznak az emberek, és az igyekvés, a törekvés látszik, és most már azt mondhatom, hogy már van egy ilyen 7-8 éve, hogy tudok hagyatkozni ezekre a dolgokra. Azt tudom, hogy nagyobb veszteséggel kell számolnom, de tényleg a technológiák, az olyan szerek, mondjuk, hogy ezek is elég agresszívek, mert amikor kezelünk oxálsavval, akkor úgy szoktam mondani a férjemnek, hogy na, aki lát téged, nem hiszi el rólad, hogy ez biós lesz ez a dolog. Az a lényeg, hogy egy természetben is létező anyag, és így le tud bomlani. Szemben például az amitrázzal, amit a viasz lefertőtlenítsük, meg kiolvasztódik, és csak koncentrálódik, csak nő ez az idegméreg a lépekbe, és nem lehet szabadulni meg tőle. Nem bomlik, nem akar oda lenni, szétbomlani. Vannak lehetőségek, de inkább a szándékok az erősebbek, és a kitartása fontos. Egy adott pillanatban nagyon ilyen ellenségek lettünk a növénytermesztőkkel, mert hogy ők vegyszereznek, és az a méheknek nagyon rossz, és ha belegondolunk, tovább nekünk embernek is valahol lecseng. Csak annyi, hogy a méhecske 140 mg, és kevés hatóanyag már érezteti a hatását, mi pedig vagyunk több 10 kiló, mondjam így, és akkor itt van egy nagyobb tolerancia, ennyi. De ugyanaz a hatás a mi sejtjeinkben is. Hál' Istennek, hogy hova tovább elkezdjük mondani, hogy a célok közösek. Mert ha nincsen egy egészséges kultúra, egy egészséges növény, akkor az nem fog virágba borulni. Nekünk sem jó, méhészeknek, mert a méheknek virág kell, nem elég a növény. És akkor a növénytermesztőknek is ugyanez a rész fontos. Látom, hogy növényorvosisok részéről is, ahhoz képest, hogy 5 évvel ezelőtt milyen merev volt a hozzáállásuk, és hogy nem lehet másképpen is, hogy megélni csak így lehet, és nagyban csak vegyszerrel lehet termelni. Most ők jönnek meglátásokkal, ötletekkel, szándékokkal, tehát minthogy egy kis kapu nyílt volna, hogy van erre igény, van erre piac, zárakkal mindenki mindenhol küszködik. Én is ki tudom számolni, hogy ahhoz, hogy tényleg annyira tudjam tartani a dolgokat, akkor nekem is jobb lenne egy nagyobb mélyzár. Tudom, hogy egy skálán vagyunk, és egy csomó kompromisszumban felfűzve, de az irány, a cél, a törekvés, ez nagyon jó. És Magyarországon látom, hogy most már gazdák és nagy termelők meghívnak méhészeket, és méhészeknek beszélnek a gazdák törekvéseiről, és egyszerűen a koncepció, az elgondolás, a meglátás, hogy nem azonnal nyíljon ki a bicska a zsebembe, hanem kompromisszumok keresése. Van például egy gyönyörű program Magyarországon, a Menta, tehát arról szól, hogy ahol a például napraforgó repcekultúrákon a méz azt tapasztalta, hogy nem volt vesztesége, sem termelésben, sem a családok szempontjából. Van, ahova bejelentse, hogy itt és itt voltam, milyen kultúrán, és a családjaim is okésan maradtak, meg minden rendben volt, és akkor elmennek, megnézik, hogy ott azt a kultúrát hogy nevelték, hogy kezelték, mik voltak az előzmények, a körülmények, hogy ne csak ilyen vakon mondjuk, hogy most ne használjanak ezt, vagy azt, meg amazt. Mindenütt van egy első ellenállás, mint a gyerek szoktuk szülők elkacagni, hogy az első szó, amit kimond, az elég gyakran a nem. Hát ezt felnőttként is mindig megéljük, de mondani kell, aztán van ez a kritikus tömeg, meg küszöbértékek, meg ezeken át kell gyúrni magunkat, úgymond. Azt látom, hogy a mészet amúgy is elég nagy bajban van gazdasági szempontból is. Tehát hogy mindent, amerre kezet lehet nyújtani, és hogy valahol közös felelősség, ez nem csak a méhészekről szól. Hova tovább mindinkább nem csak a méhészekről szól, és nem csak a mézről szól, hanem egyszerűen az életről szól. Nagyon jól esik látni ilyen egyszerű itthoni közegben, udvarhelyen, meg különböző közegekben mozogva, mint Korondon, ugye sok turistával találkozom, akik nem méhészek, csak ide tévednek, hogy nagyon nagy a nyitottság, nagyon nagy a szimpátia. Mindenki úgy látja, úgy éli meg, mint lehetőség egy egészségesebb életre, mint a természet fenntartásának a lehetősége a méhészet. Megyünk konferenciákra, hát a Mentáról konkrétan Szekszárdon hallottam. Meghívtak oda előadást tartani, és persze még volt másik 5-6 előadás. Mondjuk a méhészekben mindig is megvolt. Egyrészt az összetartás, a kíváncsiság, a szakma szeretete, a nyáron a méheinkkel, télen meg együtt mind a csapatok falkázunk ide-oda. Hát vannak itt is, Csíkszeredában voltak szakmai előadások, Vásárhelyen volt, ugye Sepsiszentgyörgyön volt, tehát minden hétvégén van lehetőség valahol menni, valakit meghallgatni, valami újat meglátni, ismerkedni. Én azt mondom, hogy olyan csodálatosan szerveződik, mint a kaptárban a méhecskék, tehát úgy azért ragad ránk. Hála Istennek!
A közelmúltban megalakult az Erdély Magyar Méhészek Egyesülete. Ezt nem kellett volna korábban megalakítani? Vagy most jött el az ideje?
Most jött el az ideje. Már nagyon sokszor volt törekvés erre. Most lett elég erős az a belső szándék, igény. Most ért meg egyes emberekbe, hogy el tudjanak köteleződni. Nagyon nagy dolog egy ilyesmi. Mai hajtós világba ilyesmihez nagyon elköteleződött emberek kellenek, mert nagy munka van mögötte összetartani egy csapatot. És mivel, hogy ez egy ilyen tágabb régióra vonatkozik, jó, hogy van ez a virtuális világ, ami nagyon megkönnyíti a kommunikációt, de azért mégis a testközeli beszélgetések élőbbek. Sokszínű ez a csapat, hogy így több helyről vannak. De nekem nagyon tetszenek ezek a koncepciói, hogy egyre inkább hangsúlyt adni, hogy értéket képviselünk, és értékek vagyunk. Nem a tucat termelés, meg a többség erejével bizonyítani, hanem vagyunk egy gyöngyszemei ennek az országnak, és összefogunk, akkor szebben csillogunk, ha többen vagyunk, messzeibb látszik a fényünk. És szeretem azt is, hogy nem annyira a nagy termelésről szól, hanem arról, hogy egymásnak megmutatni az értékeinket, és ezt kisugározni ebből a csapatból. Mi támogatjuk erőnkhöz lehetőségünk közmérten.
Dr. Tófalvi Melinda Korondi méhész válaszolt kérdéseinkre az elmúlt 14,5 percben. Most Bartos Évát hallgatjuk egy 1977-ben rögzített hangfelvételről. Kísér a Hargita Népi Együttes.
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
A kialakult helyzetre való tekintettel egy időre felfüggesztjük a sorsolást, ezért hallgatóink megértését kérjük. Ennek ellenére, ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, tetszik-ejék vagy osszák meg a műsort, hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Bambó Gábor és népi zenekara muzsikált. Jövökeden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Pál Győző mezőcsávási disznövénytermesztővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Meghívottunk dr. Jakab Sámuel, talajtani tudományos kutató lesz. Csütörtökön 12 órától a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A csíkszeredai Endes Ábrahám család vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunk helyett virágvasárnapi összeállítást hallhatnak. Hamarosan híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Thank you. Antal Albert Béla és népi zenekara muzsikált. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök. A jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Most Széles Erzsébet énekel, majd a Hargita Népi Együttessel búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra!